Az első német jezsuita, aki igen komoly tudományos tekintét vívott ki magának, Christoph Clavius, nem a teológia és a bölcselet, hanem a természettudományok világában alkotott maradandót, ám ehhez tudnunk kell azt is, hogy a rend szinte megalakulásától nagy gondot fordított arra, hogy tagjai ne csak a bölcseletben és a hittudományban, de a természet ismeretében is alapos kiképzést kapjanak. Clavius Bajorország északi részén a frankföldi Bambergben született 1538-ban. Családi körülményeiről semmit sem tudunk, csak annyi bizonyos, hogy szinte még gyermekként 1555-ben Rómában lépett Jézus társaságába, ezt követően Portugáliában Coimbra Egyetemén tanult bölcseletet és természettudományokat, és itt 1560-ban végezte első teljes nap fogyatkozást nyomon követő csillagászati megfigyelését. A következő évtől már Rómában volt, ahol a Collegio Romano falai között folytatta teológiai képzését, közben pedig matematikát tanított. 1564-ben szentelték pappá, ezt követően pedig fél évszázadon keresztül tagja volt a Collegio Romano tanári karának. 1570-től rendszeresen publikált, így elsőként a középkori csillagász Johannes de Sacrobosco égi szférákról szóló művéhez készített kommentárját adta közre, majd Ptolemaioszt és Eukleidészt fordított. Kopernikusz kozmológiájához fűzött megjegyzéseket. Ettől az időtől rendszeresen jelentek meg aritmetikai, algebrai, csillagászati témájú írásai, foglalkozott a napóra problémájával és a hajósok navigációját segítő asztrolábium tökéletesítésével. 13. Gergely pápa, aki tanácsadójává fogadta, őt bízta meg a tervezett naptárreform, a gregoriánus kalendárium bevezetésének tudományos előkészítésével, a korábbi tervezetek számítások felülvizsgálatával. Clavius 1587-ben találkozott első ízben az ekkor még fiatal Galileivel, akivel később is levelezésben maradt. Római működése idején sikerült egy újabb napfogyatkozást megfigyelnie, de folyamatosan nyomon követte a bolygók mozgását, foglalkozott e mozgások elméletének kidolgozásával, és megfigyeléseket végzett a hold felszínéről is. Már elismert idős tudós volt, amikor az időközben a bolygók mozgását leíró világképi horderejű elméletével az egyházban nagy vihart kavaró Galilei ismét meglátogatta Rómában, ahol közösen vizsgálták távcsövön keresztül a hold hegyeit és krátereit. Clavius, aki jóindulatú kételkedéssel fogadta Galilei elgondolásait, szakvélemény készítésére is kényszerült. A híressé váló Galilei ügyben, ahol tudóstársa nézeteit nem marasztalta el, hanem képviselhetően további igazolásra váró hipotézisnek minősítette azokat. Clavius végül 1612-ben köztiszteletben álló tudósként Rómában távozott az élők sorából, életművét pedig, amely alapján a modern csillagászat egyik előfutárának tekinthető, a késői csillagásztársadalom azzal ismerte el, hogy a hold felszínén egy hatalmas krátert róla nevezett el. Miközben a hispániai, majd az itáliai barokk katolikus teológia, misztika, aszketika látványos fejlődésnek indult a tridenti zsinatot követő évszázadban, addig Németországban, amelyet a 30 éves háború különösen súlyosan érintett, a hittudósok még sokáig a protestáns nézetekkel szembeni vitával voltak kényszerűen elfoglalva. Ennek a szellemi útnak volt jelentős képviselője Adam Tanner jezsuita, teológus és bölcselő, a korabeli hitvitázó teológia meghatározó alakja, dogmatikus és morálteológus. Tanner 1572-ben Bajorföldön, Bambergben született, fiatalon lett jezsuita, rendi tanulmányait a dél-német ellenreformáció szellemi központjainak számító dillingeni és ingolstadti egyetemeken a jeles spanyol rendtárs Gregorio de Valencia tanítványaként végezte. Ezt követően ő maga is professzorként működött Ingolstadt, Bécs és Prága egyetemein, élete utolsó éveit pedig 1632-től már javában a 30 éves háború idején bekövetkezett haláláig Salzburgban töltötte. Tanner a 30 éves háború előtti németországi hitvéták meghatározó katolikus szereplője, egyben a sajátos jezsuita teológia továbbgondolója volt. Polemikus munkáiban, amelyek jelentős vallásközi párbeszédek, viták, irodalmi lecsapódásai, főleg Luther nézeteivel szánt szembe, ennek szentelve 1608-ban kiadott Eretnek Lutheranizmus című művét, amelyben elsősorban a megigazulás és annak kegyelmi, szentségi feltételei tekintetében vitatta a hitújítás véleményét. Legfontosabb elmélet írása négy kötetes Theologia Scholastica című szintézise volt, melyben rendtársai Francesco Suárez metafizikai és Luis de Molina kegyelemtani nézeteit követte. Ugyanakkor Tanner módosított is a kortárs spanyol skolasztikusok véleményén. Az emberi szabad akaratnál nagyobb jelentőséget tulajdonított Isten ember iránti szabad szeretetének a megigazulás az üdvösségre jutás tekintetében. Tanner szellemi hatása még a 19. századi német dogmatikában is érezhető maradt. Joseph Matthias Schében, a korszak legjelentősebb dogmatikusa hivatkozott rá, és támaszkodott felfogására a természetről és a kegyelemről kifejtett elméletében. A német jezsuiták Tannernél egyel fiatalabb nemzedékének volt jelentős alakja a 17. század meghatározó morálteológusa Hermann Busenbaum. Busenbaum 1600-ban a westfáliai Notternben látta meg a nagyvilágot. Fiatalon lett jezsuita, Ingolstadt és Dillingen egyetemein tanult, ezt követően pedig a Hildesheimi és Münsteri rendi kollégiumokban volt a dogmatika és a morálteológia tanára, ez utóbbi helyen az intézmény rektora. Egyetemi előadásai során kidolgozott természetjogi alapvetésű, kazuisztikus erkölcstana a morálteológia teljes rendszerének rendszeres tárgyalása volt, amely a tomista hagyományra és a mérsékelt molinizmusra támaszkodva foglalta össze saját kora erkölcsi kérdéseire adható katolikus válaszok körét. Ennek a rendszernek volt összefoglalása 1645-50-ben Münsterben megjelent kézikönyve, a Medulla Theologiae Moralis, amelynek köszönhetően Liguori Szent Alfonz mellett, aki a maga főművét is Busenbaum kommentárjaként dolgozta ki, őt tekinthetjük az újkori katolikus erkölcstan és morálteológia rendszere megteremtőjének. Ez a mű, mint az erkölcsteológia probabilista irányzatának, a tudományos munkában és a gyóntatói gyakorlatban is használt kézikönyve hatalmas sikert aratott. Így szinte egész Európában tankönyvként használták a 17. és 18. században, ez alatt az idő alatt közel 200 kiadása látott napvilágot, a 19. század dereka után pedig a római iskola képviselői, főképpen a jezsuita Antonio Ballerini, Prohászka Ottokár kedves római professzora merítettek fogalmi rendszeréből. Busenbaum életében megjelent másik jelentős munkája egy aszketikai összefoglalás volt, ő maga pedig élete utolsó éveiben Münster püspökének gyóntatója, lelki vezetője volt. A halál is Münsterben érte 1668-ban. Vele csak nem egyidős volt, de egészen más pályát futott be, jeles rendtársa, a kor polihisztor tudósainak egyike, Athanasius Kircher. Kircher 1601-ben született a Fulda közelében fekvő Geiszában. Rendi, a filozófia és a teológia mellett a természettudományokat is felölelő tanulmányait Paderborn, Koblenz, Mainz jezsuita kollégiumaiban végezte, pappá szentelését és örök fogadalmának letételét követően pedig a teológia, a matematika és a bibliai nyelvek tanáraként a Würzburgi kollégiumba került. A 30 éves háború delelőjén 1635-ben innen menekülni kényszerülve Lyonba, majd Avignonba ment, ahol ugyancsak bölcseletet, etikát, matematikát és héber nyelvet oktatott a rendi növendékeknek. Mivel már ekkor igen sokoldalú tudós hírében állt, pápai kívánságra a rendi vezetés innen Rómába a Collegio Romano tanári karába helyezte át, ahol 4 évtizeden keresztül a hittani tárgyak mellett matematikát, fizikát oktatott, természetrajzi és műszaki kísérleteket folytatott, kortársaitól a 100 tudománymestere elismerő melléknevet kiérdemelve. Rómában olyan kiváló tudósoknak lett a kollégája, mint 2 későbbi bíboros, a nagyszerű dogmatikus és moralista Juan de Lugo és a jeles egyházi zsinattörténész Piero Sforza Pallavicini, egyben pedig örököse és folytatója a korábbi jezsuita nemzedékek természettudományos munkásságának. A tudományos módszerek tekintetében hagyományos arisztotelikus elveket valló Kircher egyike volt az új tudományos világképet és galilei eredményeit óvatosan elfogadó jezsuita tudósoknak. Sokat foglalkozott a magnetizmus témájával és a zene, a matematika, a fizika összefüggéseivel. Filológusként elsősorban az egyiptomi írás nyelv és kultúra érdekelte, és az elsők között tett kísérletet a hieroglifikus írás megfejtésére, de foglalkoztatta az ősi egyiptomi misztika és a korai kopt kereszténység története is. A távol-keleten szolgáló misszionárius rendtársak beszámolói alapján kézikönyvet állított össze a kínai kultúra történetéről és világáról, de figyelmét az sem kerülte el, hogy Kína és a kereszténység kapcsolata a nesztoriánus missziók révén már évezredes múltra tekinthet vissza. Mint igazi polihisztort, érdekelte a kémia és a mechanika is. Számos gépet szerkesztett vagy tervezett, közötte automata szerkezeteket, és ő készítette az első a gyakorlatban is használt megafont hangtölcsért. A fizika területén főként a mágnesesség tanulmányozása érdekelte, vegytani kísérletei a modern kémia megszületésének útját egyengedték, maga építette mikroszkópja segítségével pedig mikroorganizmusokat tanulmányozott, közöttük a pestis kórokozóját. Fontos megfigyeléseket végzett a vulkanológia területén, és rendszeresen gyűjtötte őslények maradványait, az ősi kövületeket. Kutatásai érdekében élénk levelezésben állt Európa szinte valamennyi jezsuita kollégiumával és a kontinens számos jelentős tudósával, magyarországi levelező partnerei sorában pedig Esztergom érsekét, Lippai Györgyöt is ott találjuk. Mindezen kutatásai és kapcsolatai alapján Kircher nagy álma annak az egyetemes tudománynak a meglelése vagy megalkotása volt, amelyben a természeti és a lelki, misztikus energiák egyáltalánban is együttesen értelmezhetővé válnak. Tudományos ötletek sokaságát felvonultató, nyomtatásban csak kis részben megjelent kézirataiból és kísérleti eszközeiből halála után rendtársai Rómában Kircher múzeumot állítottak össze, amely a barokk természettudományos gondolkodás egyik a leggazdagabb önállóságát 1870-ig az olasz csapatok Rómába való bevonulásáig megőrző gyűjteménye volt. Athanasius Kircher végül 1680-ban Rómában távozott az élők sorából. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, legközelebb 22-én este folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.
Hírpercek.